Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában foglalkozunk az EB döntőre készülő magyar férfi vízilabda válogatottal, emellett pedig kitérünk a sportlövők Wroclawban zajló Európa-bajnokságára is, amelyen már kvótát is lehet szerezni a párizsi játékokra. Tartsanak velünk! Folytatta menetelését, és továbbra is 100%-os a spliti Európa-bajnokságon a magyar férfi vízilabda válogatott, amely szombaton este az aranyéremért játszhat. Az ellenfél a házigazda Horvátország lesz. A spanyolok elleni sikerről és a folytatásról is beszélgetett Ignát Márk, Faragó Tamás olimpiai világ és Európa bajnokkal, a női válogatott korábbi szakvezetőjével, a nemzet sportolójával.
Még a magyar szakemberek is, a külföldi szakemberek is el vannak állva, hogy mi történt a magyar válogatottal, tehát a világbajnokság óta 2 hónap alatt ekkora változás történt be, ami nem csak a csapatjátékban, egységben mutatkozott meg, hanem egy nagyon korszerű, látványos vízilabdát is játszottunk.
Mi történt? Ez kint múlt? Vajon? Hogy lehet ekkorát változni? Ez a
Magyar Zsolt személye. Tehát ő a szövetségi kapitány, ő állott össze a csapat, és ennek megfelelően mindenki féltette, hogy jaj, mi fog velünk történni, mert sem idő nem volt, sem lehetőség arra, hogy ez azt a csapatot össze lehessen ilyen rövid idő alatt kovácsolni. És hát az az igazság, hogy nem összekovácsolta, valami olyan fantasztikus egységet, csapatot produkált, amiben neki megértette, hogy egy játékban, főleg a labdajátékokban a védekezéssel lehet a legkönnyebben megnyerni egy mérkőzést, és mindenki fantasztikus módon védekezett, blokkolt, akár természetesen jó kapus teljesítmény mellett. Azt hiszem, hogy tényleg megint csak azt tudom mondani, hogy csodaszámba ment az egész, és mesebeli történet írtunk le eddig.
Elég hullámzó volt a meccs, és többször kellett nehezebb szakaszokból kijönni, ami végül is sikerült. Ez mennyire mutatja a játékosok pillanatnyi mentális erejét, vagy mit mond róluk?
Igazából mi magyarok mindig kicsit pánikba esünk, hogyha hátrányba kerülünk, és azt hiszem, ez is egy valami úgy meglepetés volt, hogy a fiúk nem adták föl, képesek voltak felállni, a spanyolokat elbizonytalanítani, és végül az volt az egészben a döbbenetes, hogy a spanyolok nem találták a kulcsot a zárban, és taktikailag is, fizikailag is felülmúltuk őket.
Most már biztos, hogy érmet szerez a férfi vízilabda válogatott, ez most mekkora előrelépés a fiatalabb játékosoknak?
Hát a fiatal játékosoknak az a csodálatos történetben van a része, hogy mindig kicsit sopánkodunk, hogyha kimegy egy nagy generáció, jönnek a fiatalok, és arra gondolunk, hogy jaj, most mi lesz velünk, miközben az új generáció tagjai legalább annyira tehetségesek, legalább annyira sikeréhesek, és hát képesek nyerni, teljesíteni azt a magyar vízilabdával elvárt, talán még a közvélemény elvárását is mondhatom, hogy mi mindig nyerni akarunk, mi mindig az első helyen akarunk játszani. Ez a hagyományból és a tudásukból fakad.
Mire lehet számítani a horvátok ellen szombat este?
Hát nem lesz egy könnyű mérkőzés, a horvátok otthon játszanak, gondolom egy olyan 8000 főbefogadó stadionban. Én azt hiszem, hogy a magyar válogatott, ahogy én láttam, a spanyolok ellen képes ugyanezt a játékot produkálni, mindenképpen győzelmet várunk. Természetesen tiszta vagyunk, hogy a horvátok esélyesebbek. Ennek ellenére mi magyarok, hogy említettem, mindig győzni akarunk.
Faragó Tamás olimpiai világ és Európa bajnok vízilabdázót, a magyar női válogatott korábbi szövetségi kapitányát, a nemzet sportolóját hallották. Ötkarika. Legalább egy érem és egy olimpiai kvóta megszerzése a cél az ötkarikás számokban a magyar sportlövő válogatottnak. A szeptember 18-áig tartó wroclawi 25 és 50 méteres felnőtt és junior Európa bajnokságon. A 25 méteres női pisztolyosok világranglistájának élén álló Major Veronikát kérdeztük.
Szerencsére nem vagyok olyan izgalós típus, szóval elég nyugodtan, főleg világranglista vezetőként, tehát elég nyugodtan utazik ki az ember egy ilyen megmérettetésre. A legfőbb célom az, hogy döntőbe kerüljek, és hogyha az megvan, akkor ugye már világranglista pontokat is gyűjtök. Hogyha nem sikerül esetleg a kvóta szerzés, akkor is jól fogok állni szerintem. Próbálok magamra nem nyomást tenni azzal, hogy ez egy kvótaszerző verseny, inkább úgy gondolkodok, hogy egy verseny, ahol szeretném magam jól érezni, hiszen ez a legfontosabb, hogyha jól érzem magam előállásban, akkor jó is lesz a teljesítményem. Úgyhogy így utazok ki, erre fogok figyelni leginkább, hogy jól érezzem magam is, egy jót versenyezhessek.
Ugye 19-ben, illetve 2020 elején kiváló eredményei voltak. A tokiói olimpia kevésbé sikerült jól. Mennyire tudta magában helyre tenni az elmúlt néhány év változatos eredmény során?
Igen, a 2019-es évem az kiemelkedően jó volt. Ott szinte mindent megnyertem, amin elindultam. Arra nagyon büszke vagyok a mai napig. Azt gondolom, hogyha nem lett volna ilyen rossz időszak a Covid-ra gondolok éppen, akkor szerintem a tokiói 2020-as tokiói olimpián is egy jót szerepelhettem volna, viszont ugye, mint tudjuk, sajnos elhalasztották, mindent ródott egy évvel, és azt a jó formaidőzítést, ami 2020-ban még megvolt, azt nagyon nehéz lett volna, és nagyon nehéz volt megtartani 2021-ben. Az olimpia után pedig volt egy kis negatív hullámsorozatom, amikor különböző balesetek történtek velem, leestem otthon a lépcsőn, beütöttem a kezemet, szóval ezek ilyen kis apró balesetek voltak, amik annyira lehúzták az önbizalmamat és az egész közérzetemet, hogy nagyon nehéz volt abból visszajönni, de 2022. január 1-jével egy új lapot nyitottam, és azóta mondjuk, hogy minden sokkal jobb, nagyon jól szereplek a versenyeken, úgy érzem, hogy nagyon jó formában vagyok.
Összességében hogyan építi fel a Párizsig, vagy hát ugye a sportlövöknél Charleroiig vezető úta?
Szerencsére az elmúlt egy-két hétben volt szerencsém meglátogatni az olimpiai lőteret, hiszen a francia szövetség meghívott magához, hogy együtt edzek a legjobb versenyzőikkel egy néhány nap erejéig, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt meg tudtam tapasztalni, tudom, hogy milyenek a fényviszonyok, tudom, hogy milyen a szél, milyen a hőmérséklet, reggel hogy süt a nap, délután hogy süt a nap, szóval ez egy nagyon hasznos edzőtábor volt számomra. Ezt figyelemben tartva készülök az itthoni körülmények között.
Major Veronika Európa-bajnok sportlövőt hallották. A pisztolyos versenyző után interjút készítettünk a puskás Pekler Zalánnal is.
A világranglista első helyezésem a világkupáknak köszönhetően alakult ki, és 3 világkupán vettem részt idén, abból 2 világkupán sikerült ezüstérmet szereznem az 50 méteres versenyszámban, és másnak nem sikerült az, hogy 2 érmet nyerjen, vagy annál többet, így ezért vezetettem én ezt a világranglistát, és hát nagyon jól sikerült ez az évem, karrierem legjobb éve volt, viszont vannak azért hiányérzeteim, hiszen például a 10 méteres Európa-bajnokságra egy súlyos betegség miatt én nem tudtam kiutazni tavasszal, úgyhogy úgy gondolom, hogy az 50 méteres EB-t dupla motivációval fogom megkezdeni, és nagyon szeretnék magamnak bizonyítani.
Itt már olimpiai kvótát is lehet szerezni, illetve közelebb lehet kerülni a párizsi szerepléshez. Megfogalmazott-e ezzel kapcsolatban konkrét célokat?
Igazából nekem a fő célom az Párizs, és csináljuk a felkészülésemet, hogy mindent ennek vetünk alá, hogy én 2024-ben a legjobb formában lehessek. Nyilván ennek az is egy állomás, hogy én megszerezzem valamelyik versenyen a kvótát. Könnyebb lenne minél hamarabb megszerezni, de nálunk sportlőknél ez elég nehéz esélylatolgatás. De minden versenyre úgy érkezem, hogy szeretném minél hamarabb ezt letudni.
Világbajnokság is lesz még ebben az esztendőben, tehát az év hátra levő részében vannak a legfontosabb viadalok. Sportlövészetben hányszor lehet formát időzíteni? Van-e ilyen klasszikus szabály?
Úgy gondolom, hogy klasszikus szabály nincsen, szerintem ezt egyének válogatják, hogy kinek hogy a legjobb a formaidőzítése. Én azt vallom egyébként, hogy mindig jó formában kell lenni, és minden versenyen a maximumot próbálom kihozni magamból. Ha pedig kicsit visszahanyatlik a forma, akkor csak annál több munkát teszünk bele, és nagyon hamar vissza lehet kerülni a top formába.
A helyi körülmények, vagy adott esetben az aznapi verseny előtti alvás mennyire határozhatja meg önnél a végeredményt, hogy tapasztalta?
Hát nagyon meghatározza. A sportlövészetben szokás mondani, hogy a műanszok döntenek. Ez lehet akár egy fél órával több alvás is, vagy egy rossz lábbal felkelés, ami eldönteti az aznapi versenyt, de szerencsére egy elég szigorú rutint követek, amitől nem nagyon szoktam eltérni, és általában egy meglepetések nem érnek, így tudom hozni azt a jó eredményt, amit akár itthon is.
Mennyit jelentett önnek, hogy a kevésbé sikerült tokiói olimpia után ilyen kiváló versenyek vannak most már ön mögött?
Szerintem ez egy hatalmas motiváció löket volt a számomra. Mindig mondtam, hogy szerintem a kudarcokból lehet a legtöbbet tanulni. Az biztos, hogy rengeteget tanultam a tokiói játékokból, és szerencsére magam javára tudtam fordítani az ott gyengébb szereplést, és ezt a jövőben is szeretném így folytatni.
Összességében van-e olyan verseny, amelyet ebben a sűrű versenynaptárban érdemes kihagyni, érdemes pihenni, vagy valamilyen más módon eltölteni azt az időt?
Jövőre rengeteg verseny vár ránk, de nyilván még idén is. Hát jövőre 6 világkupát fognak megrendezni, és biztos, hogy mindegyikre nem fogunk elutazni, mert nem is szükséges, és az olimpiai kvalifikációt sem befolyásolja annyira, hogy minden világkupán ott kéne lennünk, úgyhogy valószínűleg abból vissza fogunk venni, és az olyan versenyekre fogunk készülni, amik biztos kvóta szerzők, tehát a jövő évi világbajnokság és Európa bajnokság.
Mennyire kezelik ön másként, mióta a szövetség munkatársa, amellett, hogy ugye az aktív karrierjében is egyre sikeresebb?
Másképp kezelnek, ez biztos. Sok lövő egyébként nagyon nagy örömmel fogadta, hiszen így van egy szorosabb kapcsolat a szövetség és a sportolók között, és hát én is tudom segíteni a sportolótársaimat, és én is tudom segíteni a szövetséget, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon jó pozícióban vagyok, amit még szeretnék fenntartani a következő évben is, és még akár azután is.
Tehát akkor élvezi ezt a kettős feladatot, hogy versenyző is, meg a szövetséget is segíti.
Abszolút élvezem, és emellett igazából nekem egy hosszú távú célom, hogy az aktív sportolói éveim után esetleg a hazai sportszövetségben helyezkedjek el, vagy a sportdiplomáciában dolgozzak, és ahhoz pedig egy tökéletes pont, hogy én így ilyen formában elkezdtem ezt a tevékenykedést is.
Az aktív karrierjében pedig ugye a párizsi olimpia, az első európai olimpiai játékok, lehet ugye még akár több is egy sportlövő életében, de mennyire fontos önnek, hogy itt Európában majd meg tudja mutatni magát.
Természetesen nagyon fontos, és hát leginkább abban reménykedem, hogy 2024-re már nézőket is be fognak engedni az olimpiára, és az biztos, hogy teljesen meg fogja változtatni a hangulatát. Ugye nekem a tokiói volt az első, ahol nem voltak nézők, így nem is igazán tudom elképzelni azt az olimpiai hangulatot, amiről a többi sportolótársam beszélt, akik már vettek részt egy olyanon, ahol több ezer ember is akár nézte őket a verseny közben.
Az Európa-bajnoki bronzérmes sportlövő Pekler Zalánt hallották. Össze kell fognia a magyar sporttársadalomnak, és különösen érvényes ez a súlyosabb nehézségek idejére. Fejtette ki az Inforádiónak Sinka László, a Magyar Sportlövők Országos Szövetségének főtitkára. A sportvezető beszélt a Wroclawi Európa-bajnokság jelentőségéről és a 2024-es olimpiai játékokról is.
Rendkívül fontos természetesen, hiszen egyrészt jó emlékeink vannak Wroclawról, 2,5 évvel ezelőttről Pén István fantasztikus Európa-bajnoki címet nyert. Másodszorban pedig azért fontos, mert tényleg elindul a kvótaszerzés, ami a korongozóknál már elkezdődött, de még az idén hátra van 3 kvótaszerző verseny. Wroclaw kezdi, Eszéken korong lesz, majd utána még világbajnokság, tehát az idén már 6 kvótát kiosztanak, úgymond versenyszámonként összességében, és ez nem mindegy, hogy a magyar sportolóknak sikerül ilyen kvótát szereznie, vagy nem. Ha hozzáteszem azt, hogy ilyen régi hagyomány, hogy az elsők között vannak a sportlövők, akik szereznek, mert nagyon korán rendezik az első kvóta szerző versenyeket, akkor milyen jó lenne ezt követni. Erre készültek a mi sportolóink, tényleg nagyon becsületesen és tisztességesen felkészültek az Európa-bajnokságra, hála Isten jó formában is vannak, ráadásul Pekler Zalán és Major Veronika éppen az adott versenyszámnak a világranglista vezetője. Tehát azt is merem mondani, hogy komoly esélyünk van arra, hogy első-második helyezéssel kvótát is tudjunk szerezni.
Szűk két évvel a párizsi játékok előtt látják-e, hogy hány versenyzőnek lehet reális esélye a kvótaszerzésre, nem csak most, hanem a teljes kvalifikációs időszakban?
A célkitűzéseink között az szerepelt, és ebben a Magyar Olimpiai Bizottságot így tájékoztattuk, hogy mi azt szeretnénk, hogyha 4-5 kvótát meg tudnánk szerezni az olimpiai játékokra. Az én személyes álmom pedig az, hogy inkább emeljük a tétet a végszámnál, akár lehetne 6 is, hiszen 2016-ban összesen 8 lett, ráadásul úgy, hogy a győri hazai Európa bajnokságon 3-at szereztek a sportolóink, és mi 2024-ben ismét EB-t rendezünk, ismét Győrben. Tehát egy kicsit nagyobb az étvágyunk helyesen, remélem, hogy sikerülni fog.
A célokon belül mennyire lenne fontos, hogy Párizsban legyen magyar érem Péni István tokiói 5. helye után?
Hát elképesztő. azért elképesztően fontos, mert hagyományosan a sportlövészet különösen a korábbi időszakban rendkívül eredményes volt, úgymond az olimpiai játékokon. Jelenleg is a MOB sikerlistáján a legjobb 10-be szerepel a sportlövészet, de utoljára érmet Igali Diana nyert, drága diácska, és ráadásul aranyérmet. Tehát hihetetlen nagy a vágyunk mindannyiunknak arra, elsősorban nyilván a versenyzőknek, hogy valaki ismét érmes lehessen, bármilyen színű érmet szerezzen a párizsi olimpiai játékokon. Egyrészt a magyar olimpiai csapat eredményességehez hozzá kell járulni a lehető legjobban, ugye, és minden pont is számít a tekintetben. Másrészt önmagában a sportág már, ahogy említettem, szinte kihelyezett arra, hogy legyen érmes, vagy netán aranyérmes olimpiai versenyzője.
Ketten, hárman, négyen is lehetnek akár esélyesek erre? Ha meg lesz már a kvóta, persze?
Én nem lepődnék meg, hogy igen, a válaszom határozottan igen. Rendkívül fiatal ez a csapat. Hihetetlen jó dolog. Itt döntően már juniorkorú, vagy éppen a juniorkorból átlépek versenyzőkről is beszélünk. Ugye amikor azt mondom, hogy valaki 24 vagy 25 éves, itt a Péni Pistára, vagy éppen Veronikára gondolok, Major Veronikára, akkor ez egy nagyon fiatal kor, különösen a sportlövészetben nagyon ott vannak az elején, és már mennyi sikert értek el. Hát ezt nyilván meg tudná koronázni egy sikeres párizsi olimpiai szereplés.
A szövetség belső működése 2022 őszén milyen nehézségeik vannak, jelentenek-e problémát? Az egyre inkább körvonalazódó gazdasági nehézségek, vagy ez még nem érintette önöket eddig?
Hála Isten, erőteljesen bennünket nem érintett, különösen a kormányzati támogatásnak köszönhetően, hiszen az év elején a szövetség a KSFS támogatást megkapta, és ebből gazdálkodunk. Mindemellett komoly nehézségeink lesznek a következő hónapokban, és annak nagyon egyszerű az oka. A Nemzetközi Szövetség és az Európai Szövetség soha nem látott módon összezsúfolt 4 versenyt 2,5 hónapba. És ez mind kvóta szerző. És az egyik, ugye Egyiptomba kerül megrendezésre a világbajnokság, ahol már 4-4 kvótát lehet szerezni szakáganként. Tehát olyan árak kerültek már elő, amire eddig még nem volt példa, különösen Egyiptommal.
Szállásban vagy a repülőjegyekben?
Elsősorban a szállásban, a repülőben még nem annyira erős, de a szállás elképesztően nagy, ugye ez automatikusan következik az étkezés. Viszont nincs mese, a legjobb feltételt kívánjuk minden versenyzőnk megbiztosítani. Ebből viszont az következik, hogy a klub támogatásokkal együtt mintegy 100-105 millió forintot fogunk ez alatt, a rövid idő alatt költeni, ami bizony egyrészt komoly kiadás, másik oldalon pedig a szövetségnek a pénzügyi helyzetét nyilván egy új helyzetbe fogja hozni, mert ahogy említettem, ez az összegnek közel fele, meg még az egyesületi támogatásra megy különböző támogatási formációkba, egyrészt a legjobb helyre, másrészt viszont komoly kiadásként jelentkezik. Úgyhogy ez komoly nehézséget fog szerintem okozni, de meg fogjuk oldani.
Összességében mire számít? A valószínűsíthető gazdasági nehézségek átalakíthatják-e a sportéletet? Esetleg elindulhat-e a sport a különféle versenyrendezések, illetve egyéb események háttere a még fenntartható, még gazdaságosabb irányba?
Minden rendezés rendkívül költséges egyik oldalon. Imádom ezeket a rendezvényeket, azt hiszem a 15-re készülünk most az IFI EB-vel, illetve az Európa bajnoksággal, aminek az irányításában most már nagyon régóta részt veszek, és az az enyhe félelmem, miután a győri számokat már ismerem, hogy meg fog többszöröződni a rendezési költséggel kapcsolatos kiadásunk. Még nem ismerjük majd például a jövő évi szálloda árakat, vagy a 24-est, ugye nem is tudjuk kalkulálni. A rezsi árak számításáról teljes információkkal rendelkezünk. Húha, az rémisztő. Az rémisztő, és ugye egy szövetség csak akkor tudja megrendezni kösen egy ilyen egyéni sportágban az adott nagy Európa-bajnokságot tisztességesen és jól, amennyiben az államtól is kap megfelelő támogatást, vagy hathatós támogatást. Igen, nem, de az állam helyzete, mint tudjuk, egy ilyen extrém helyzetben egészen különleges. Tehát itt nagyon sok fog azon múlni, hogy a következő hónapok vagy egy-két évnek hogyan fog alakulni a gazdasági helyzete. Egyrészt hazánkban, másrészt elsősorban Európa szerte, és harmadsorban világszerte, hiszen az olimpiai játékokra nagyon fontos, hogy rengeteg világkupára is utaztassuk a versenyzőinket az Európa és világbajnokságok mellett, ami kvótaszerző. Jövőre 6 világkupa lesz világszerte, abból ugye a mai állás szerint 4 dengeren túlon, ami még drágább. És ebből következik, hogy mind az utánpótlás, mind a felnőtt csapataink esetében az a célunk, hogy ugye minden nagyobb létszámot tudjunk utaztatni. Na, itt látom az első jelentős problémát, hogy bizony biztos, hogy komoly visszafogottságot kell majd a szövetségnek, vagy a szövetségeknek tanúsítani ezekben az ügyekben, mert a prioritásból kell majd mindent visszavezetni, ugyanúgy, mint egy vállalat, vagy egy jól működő közép- vagy kisvállalat esetében, cégek esetében a mindenható és az egyes prioritásból kell majd levezetni mindent. A jelenlegi tudásunk szerint ugye mindent Párizstól kell visszaszámolnunk.
Ha már Párizs, a francia szervezőktől kaptak-e információkat? Vagy még olyan távol van az olimpia, hogy egyszerűen az akkori gazdasági helyzetre most nem lehet rálátni?
Ilyen irányú információt nem kaptunk. Elsősorban a felkészülési időszaknak már nem az elején vannak, hanem a közepén. Számomra egy kicsit kedvezőtlen, azt hiszem, hogy a francia rendezők Châteauroux-ban fogják megrendezni a teljes sportlövészetet, ami több száz kilométerre van a fővárostól. És én azt nagyon sajnálom abból a szempontból, hogy így az egész csapat kiesik az olimpia direkt vérkeringéséből. Különösen az újoncoknak lesz ez relatíve rossz, bár ők nem tudják, hogy mi az, ami az olimpiai falu és a környezetében lévő versenyekkel kapcsolatos, de ez egy kicsit kiesés lesz. Ugyanakkor ebbe az irányba megy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy helyszín több és több, ugye már több ország is rendezhetne elméletileg az olimpiai játékok tekintetében, tehát nyitni fog ez az egész olimpiai rendszer. Mi ennek az elején, de már itt leszünk. Úgy fogunk járni most, mint ahogy mindig a kajakkenusok elsősorban, vagy alkalmanként a kerékpárosok teljesen más helyszínre kerülnek. Ezt még tanulni, meg érezni kell, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lesz, hogy a lehető legjobb magyar versenyző jusson ki minden sportágban a párizsi olimpiai játékokra, meg hogy hagyományosan szerepeljünk a lehető legjobban. Mert különösen nehéz helyzetben, különösen nehéz gazdasági helyzetben az mindig nagyon fontos, hogy olyan sporteredmények születhessenek, ami napsugarat, jó kedvet hoz az emberek szívében, és ez a magyar sportolóknak szerintem örök küldetése is.
Mennyire lehet akár a sportéletben még nagyobb összefogás, akár egy válsághelyzetben, vagy akár az olimpiai csapaton belül? Ugye korábban a röplabdázók, illetve a kézilabdázók munkáját is magas pozícióban segítette sportvezetőként. Mennyire van meg az olimpiai mozgalomban egyfajta összetartás, vagy mennyire erősödhet ez, hogyha nehéz a helyzet?
Én abszolút hiszek benne. Ez egy különleges erő az életünkben. Beszippantja az embert és érzi. Nyilván elsősorban az a jó, amikor a versenyzők, de a vezetők között is ennek ugyanígy kell lenni. És én ezt tapasztaltam, én 6 olimpiai játékon voltam az adorták csapatvezetője és részese az ott folyó munkának az olimpiai bizottságban. Most már több mint 3 évtizede tag vagyok, és én ebben hiszek, hogy az emberek közötti erők azoknak eredőként kell kijönni, és ezt az olimpiai csapatnak már önmagában is azért kell tudni megvalósítani, anélkül, hogy ezt különösen, nem tudom, tanítani vagy okítani kéne, hogy egyfajta módon példát mutasson. És ugyanez igaz a hazai sportszövetségekre, és ugyanez igaz a hazai sportegyesületekre. Sportáktól függetlenül azt az erőt, amit a sport képes megmutatni a magyar társadalom felé, hiszen annak része. Ráadásul a magyar társadalom jó szívvel áll a sportélethez, mondjuk azt, hogy állam bőkezően támogatja, amiért csak hálás lehet, viszont vissza is kell adni. Ugyanez igaz az önkormányzatok szintjén, vagy ugyanez igaz a települések olyan szintjén, ahol még további összefogásoknak lehetünk a szemtanúi. Ebben egyfajta példát kell mutatni a felnövekvő fiataloknak, illetve az ország állampolgárainak, akár határon belül, vagy határon kívül is. Tehát ez az összefogás, ez mindig, most már több mint évszázada egyrészt nagyon jellemző volt, másrészt különösen a különlegesen nehéz időkben, meg abszolút helyén való. Ha vissza kellene menni 1956-ra, akkor akik olvasták, tudják, notabene még tapasztalták is, azok azt gondolom, hogy mindezt csak meg tudják erősíteni. Olyan akaraterő tud megjelenni, és olyan különleges hit a nemzetért, a nemzet irányába, ami egészen egyedülálló, és ezek nem üres gondolatok, egyszerűen csak az embernek szívből jön.
Sinka Lászlót, a Magyar Sportlövők Országos Szövetségének főtitkárát hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Farkas Dávid.